A mai napon arról szeretnék beszélni, hogy mit mond a Biblia arról, hogy mire vágyik az ember a lelke mélyén, és milyen az az ország, ahol az Isten uralkodik. Ugye tudjuk, hogy amikor Isten országáról beszélünk, akkor hát nem egy helyről beszélünk, nem egy fizikális helyről, legalábbis itt a Földön, hanem Isten uralmáról beszélünk, egy olyan helyről, egy szellemi helyről, ahol Istennek az uralma valósul meg. És aztán hát van az örök üdvösség, amiről Isten igéje beszél, azt meg hát elképzelni se tudjuk. Ezek nagyon szépek, ezek a képek, és én őszintén nem tudok ennél szebbet elképzelni, hogy mi lehet, nem tudok elképzelni, hogy lehet szebb, mert csupa arany és utcák vannak, az itt most a mostani elképzelésemben talán ez mégis így szebb. De tudom azt, hogy Isten valami olyan különleges dolgot készített a számunkra, ami, hát amit nem tudunk most fölfogni, de ha azt mondjuk, hogy ezek szépek, amiket itt látunk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy majd az a hely, ahol az Istennel leszünk az örökké valóságban, hát ez szánalmas rondaság tulajdonképpen, és nem is fogunk emlékezni erről, hogy ilyen is van, mert olyan csodálatos lesz. A mai napon szeretnék erről beszélni többet, hogy milyen is Istennek az uralma, Istennek az országa. Talán többet arról, hogy amikor valaki átadja életét Krisztusnak, akkor már itt a Földön hogyan tapasztalja meg ezt az országot. És ebből tudunk gondolkozni, hogy fú, hát amikor meg majd elköltözünk az Úrhoz, akkor milyen csodálatos lesz ott minden. Mégis, hogyha picit a helyzetünkre nézünk, és magunkban nézünk, akkor pedig hát látunk egyfajta valóságot az életünkben, ami hát sokszor valami ilyesmihez hasonlít inkább. Hogy gondok vannak, tele vagyunk mindenféle nyomorúsággal, és pedig Jézus beszél János evangéliumából arról, hogy ő azért jött, hogy életük legyen, és hogy bőségben éljenek. Tehát Jézus azért jött ide a Földre, hogy elhozza az életet, és egy bőséges életet. És hát ennek a feszültségében élünk, hogy itt pedig megtapasztaljuk a küzdelmet, a létfenntartásunkért, tele vagyunk félelmekkel, mindenféle dolgoktól, próbálunk keresni a boldogságot, és nem is olyan könnyű ezt itt a Földön már megízlelni. Pedig Isten igéje azt mondja, hogy már közel jött a mennyeknek az országa, és már egészen itt van, és megtapasztalhatjuk Istennek a különleges békességét. Ugye a múlt vasárnap, meg ezen a vasárnap, meg a következő vasárnapon három dologról szeretnék beszélni. Az egyik, hogy mit mond a Biblia arról, hogy milyen ez a világ, és mi lakozik az emberben. Erről volt szó múlt héten. Talán egy kicsit a múlt héten több szó volt nyomorúságról, nehézségekről, és nem azért volt erről szó, hogy hát ebbe dobzódjunk, nézegessük, hogy fú, ez micsoda szörnyűségek vannak, hanem azért, hogy lássuk, hogy Isten igéje milyen különleges módon írja le a valóságot. Tehát Isten igéje nem úgy beszél nagy királyokról, hogy mondjuk a Mátyás király, ugye, aki igazságos volt, szerette a szegényeket, áruhába igyekezett jótékonykodni. Tudjuk, hogy ez valószínű, ez nem így volt. Hanem Isten igéje azokat a királyokat, akik Izraelben voltak, hát a maguk valóságába írta le. És a maguk valóságába írja le azt is, hogy milyen ez a világ. Tele van gonoszsággal, nyomorúsággal. És a maga valóságába írja le azt is, hogy mi lakozik bennünk, a mi lelkünkben. És ezt nem azért beszéltem erről, hogy földbe döngöljük magunkat, hogy hát ilyenek vagyunk, hanem inkább azért, hogy meggyőzzön bennünket arról, hogy Istennek az üzenete, az ő szava, az ő könyve, a Biblia, az tényleg arról beszél, amit a valóság. Tehát nem valamiféle álomvilág, nem liturgikus cselekedetek, meg könyvekről van benne szó, hogy hogyan tartsunk Isten tiszteletet, hanem Isten ismer bennünket. Ismer bennünket, és tudja, hogy mi lakozik az emberbe, és ezzel együtt döntött úgy, hogy el fog jönni erre a földre, és ezt a nyomorult világot, és benne az embereket meg akarja menteni, és meg akarja változtatni. A mai napon arról szeretnék sokkal többet beszélni, hogy mit mond a Biblia arról, hogy mire vágyik az ember a lelke mélyén, és milyen az az ország, ahol az Isten uralkodik. És erről nem pusztán azért szeretnék beszélni, mert szeretnék egyfajta kívánatossá tenni ezt, és majd beszélni, hogy fú, itt most a Földön nagyon rossz, de majd ott milyen jó lesz, és stb. Hanem inkább azért szeretnék erről beszélni, hogy én azt gondolom, hogy minden embernek a lelke mélyébe Isten beleültette azt a vágyat, hogy az ő országába, az ő uralma alatt akarjon élni. És a Biblia beszél arról, hogy mik a mi vágyaink az embereknek, és beszél arról is, hogy milyen az ő országa, és hogy nézzétek majd meg, hogy ez ugyanaz. És én arra hívlak benneteket, hogy tekintsetek a lelketekbe, hogy mi azok a jó dolgok, amikre igazán vágytok, és szeretnék majd néhány dolgot mondani arról, hogy a Biblia mit mond arról, hogy milyen az az ország, az uralom, ami eljön. Hogy ebből is lássuk, hogy Isten pontosan tudja, hogy mit akar. Ő ismer bennünket, ismeri az egész világot a maga nyomorúságában, de ismeri a mi vágyainkat is, és ő elkészített nekünk egy országot, és arra akar rám venni bennünket, hogy hát menjünk át abba az országba, és hogy menjünk át az ő uralma alá, és ne itt éljünk ebben a nyomorult világrendben. A Biblia sokszor beszél arról, hogy Isten szereti ezt a világot, hogy ugye egyszülött fiát adta, érte? Máshol meg azt mondja, hogy ne szeressétek ezt a világot, meg hogy szabaduljatok meg ettől az elfajult nemzedéktől. És ez azért van, mert amikor a világon az embereket értjük, akkor Isten azt mondja, hogy hát ő szereti az embereket, és hogy ő azért jött, hogy az összes embert megtartsa. Amikor pedig arról beszél, azt jelenti a világ szó a Bibliában, hogy ez a világrendszer, ami tele van korrupcióval, nyomorúsággal, akkor azt mondja Isten, hogy ezt nem szereti, és ő nem ezt akarja. És az embert, a világban élő embert ki akarja hozni ebből. És majd a jövő héten pedig arról szeretnék beszélni, hogy mit állít a Biblia arról az emberről, akit Jézus Krisztusnak hívtak, és 2000 évvel ezelőtt Palasztinában élt, tanított, gyógyított, és kereszthalált halt. Szándékosan írtam így, mert ezek a fizikális, történelmi tények. De sokkal több Jézus, mint pusztán egy ember volt. De hogy a Biblia mit állít erről, az emberről, hogy ki volt ő? És a jövő héten egyébként egy nagyon nagy új újdonság lesz, mert a prédikáció első felét a gyerekek fogják tartani, és én fogom majd a második felét tartani, és ők fognak beszélni az evangéliumról egy előadás keretébe, úgyhogy így bátorítalak benneteket, hogy gyertek majd a jövő héten is, és figyeljük azt, hogy hogyan beszélnek, mit fognak mondani a gyerekek erről a személyről. A múlt alkalommal volt arról szó, hogy ugye mire alapozzuk az életünket, mert mindenki valamire alapozza az életét. Tehát senki nincs olyan, aki kvázi független mindenkitől, és ő nem is hívő, meg nem is ateista, meg semmi, hanem ő egy ilyen szuverén egyéniség. Ilyen nincs. Mindenki valamire alapozza az életét. És az a kérdés, hogy mire alapozzuk, és hogyan éljük le ezt az életünket. A Biblia ad egy nagyon erős, mondhatnám, ennek a világnak a tekintetében egy nagyon szűk, tehát nem egy olyat, hogy mindent el lehet fogadni, irányt arra, hogy miről is szól ez az élet, és hogy mire kell neked alapoznod az életedet. A világban benne van az emberben az, hogy vágyunk a jóra, és eleinte tele vagyunk tervekkel. Mindenki úgy kezdi az életét, nyilván aki egészséges családban és normálisan tud fölnőni, mert vannak olyanok, akik már a gyerekkorban megérzik a nyomorúságot, de akik azt mondják, hogy na, úgy itt vagyok, és szeretem ezt az életet, ezt a világot, azok az emberek mind vágynak arra, hogy fú, valami nagyot fogok alkotni, és én jó ember leszek, és én majd jó dolgokat fogok csinálni. Ezzel a lelkesedéssel indulunk neki az életnek, és ez így van jól. Aztán egy kicsit később, amikor bekerülünk úgy mondjuk a nagybetűs életbe, dolgozni kezdünk, gyerekeket nevelünk, feszültségekkel vagyunk tele, akkor látjuk, hogy hát azért azért ez a világ ez egy elég kemény dolog, és azért ez egy elég nyomorult dolog, és csalódunk bizonyos dolgokba, és kezdjük föladni az álmainkat. Kezdjük föladni azokat a vágyainkat, hogy majd így lesz, meg úgy lesz. Megismerjük magunkat, látjuk, hogy fú, én jó akartam lenni, és hogy mennyi rosszat tettem, és valahogy megpróbáljuk ezt az egészet földolgozni, de már elveszítjük azt a lendületet. És aztán sokszor életünk végére, meg eljutunk oda, hogy hát nem sok reményünk van már. Azt mondjuk, hogy hát ez volt az élet. Nagyon sokszor nyugdíjas emberek tízkör már kapaszkodnak az életükbe, mert hogy még szeretnének valamit belőle kivenni, valami jót találni. És valahogy így éljük le az életünket. Legalábbis ebben a világrendben nagyon sokszor ez történik. Talán néhány kiváltságos embernek megadatik, hogy gazdagon éljen az életét, de azt is tudjuk, hogy sokszor ők is nyomorúságban vannak. Vagy néhány kiváltságos embernek megadatik, hogy nagy eredményeket érjenek el. De valahol ott a halálunk környékén ezek úgy szerte foszlanak, és nem tudunk velük mit kezdeni. Jézusnak az üzenete, amikor ő eljött a földre, és ugye most karácsonykor fogjuk ünnepelni az ő testi lételét, amikor olyan mértékben megalázta magát az Isten, hogy erre a földre pici, magatehetetlen gyermekként jött el, ráadásul egy nem gazdag családba, és nem nagyon volt számára hely, de aztán fölnövekedett, és már felnőtt férfiként egyszer csak előlépett, és erről így ír a Biblia, hogy a sötétségben élő nép, itt a világ, nagy világosságot látott. A halál árnyékos földjén élőknek fény támadt. A Biblia úgy írja le Jézusnak a megjelenését itt a földre, hogy bejött egy olyan fény erre a világra, ami megoldást tud adni erre a nyomorúságra, amiben mi itt élünk. Jézus ettől fogva kezdte tanítani, hogy változtassátok meg azt, ahogy gondolkodtok, és azt, ahogy éltek, mert a mennyek királysága már közel van. Tehát azt mondta Jézus, hogy az embereknek ott, hogy figyeljetek, változtassátok meg a gondolkozásotokat. Amire eddig alapoztátok az életeteket, az lehetett valami vallásos dolog, lehetett valami ateizmus, lehetett materializmus, lehetett babonák, vagy bármi, de változtassátok meg, hogy gondolkoztok, és ahogy éltek, mert közel jött a mennyeknek az uralma. Közel jött a mennyeknek a királysága, az, amiről néhány képet vetítettem, hogy ennél az a sokkal-sokkal szebb. Vagy a Márk evangéliumban vagy így olvassuk ugyanezt a részt, hogy eljött az idő, és közel van az Isten királysága, változtassátok meg, ahogyan gondolkodtok, ahogy éltek, és higgyétek el az örömhírt, az Istennek az evangéliumát. De milyen volt az akkori helyzet tulajdonképpen, amikor Jézus ezt elmondta, amikor egyszer csak megjelent, és azt mondta, hogy figyeljetek, közel van az Istennek az országa. Tudjuk azt, hogy ott az Izrael népe a római birodalomnak az elnyomásában élt, megszállás alatt voltak, sokkal erőteljesebb megszállás alatt voltak, mint mondjuk mi a kommunizmus idején, tehát egy teljesen függetlenséget elvesztett népként voltak ott. Ki voltak használva? Aztán kizsákmányolás volt, anyagi kizsákmányolás, Heródes kiszolgált a római birodalmat, a vámszedők, mindent be kellett fizetni, alig maradt valami a népnek, és azt is tudjuk, hogy a vallási vezetők is kizsákmányolták a népet. A farizeusok, a vezetők úgy voltak, hogy ők viszonylag jól éltek, és mindent terhet rátettek az emberekre. Szolgaságban éltek, nem volt önállóságuk ezeknek az embereknek. És Jézus ebben az időben jött el, és azt mondta, hogy figyeljetek, közel van az Istennek az országa. És elsőre a nép azt hitte, hogy hú, akkor itt ez arról fog szólni, hogy itt pillanatok alatt majd kisöpörjük a római birodalmat, és majd minden fantasztikusan, csodálatosan megváltozik a fizikai életbe, és aztán szép lassan rá kellett jönniük, egészen odáig, amíg Jézus a kereszten az életét nem áldozta, hogy Jézus nem erről beszélt. Nem erről beszélt. És hogy ma ugyanez a helyzet, ha megnézitek. Most lehet mondani, hogy egyik országban jobb, másikban kevésbé jobb. Most megint egy olyan világkorszakban élünk, amikor nagy a bizonytalanság. Nem tudjuk, hogy fog átrendeződni az egész. És lehet, hogy az van bennünk, hogy hát igen, fú, de jó lenne, ha Isten ország úgy eljönne, és eljön a világbéke, megoldanánk a globális felmelegedést, meg nem tudom én micsodát. De Jézus ma is azt mondja, és ezt határozottan mondja a Biblia, hogy ez, hogy közel van a mennyek ország, ez nem arra az időre vonatkozott, hanem ez erre a világ időszakra, a kegyelem korszakára, amiben élünk, ez azt jelenti, hogy itt van egész közel a mennyeknek az uralma. Erről beszél Jézus. Ma nem arról szeretnék én beszélni és bizonyságot tenni, hogy én tulajdonképpen egy ilyen álomvilágban élek, és én akkor bármerre látok, azokat a képeket látom, amiket az elején kivetítettem, és minden csodálatos az életemben. Ez nem lenne igaz. Én nekem is van egy csomó olyan nyomorúság az életemben, meg nehézség fizikai módon, amik nyomasztanak. És tehát nem erről szeretnék beszélni. Jézus azt mondja, hogy ezeket azért mondom nektek, egy sok-sok tanítást mondott el a János evangéliumában, hogy békességetek legyen én bennem, a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Jézus azt mondja, hogy itt ebben a világban igen, nyomorúságok vannak, és ezektől nem tudunk tökéletesen megszabadulni. De mégis azt mondja, hogy ő a békességnek egy belső, egy olyan békességnek a lehetőségét hozta, ezt érti itt azon, hogy közel van a mennyek országa, ami magasabb ennél a nyomorúságnál. És hogyha a kettőben együtt élünk, mégis megtapasztalhatjuk Istennek az uralmát, és egyfajta boldogságban, egyfajta valódi örömben élhetünk. Nem úgy, mint ahogy a középkorban hirdette az egyház, hogy most itt kürcölni kell, nyomorogni kell, meg stb., de majd a mennyországban milyen csodálatos lesz, és most pedig fizessétek be az adót, meg ezt csináltok, azt csináltok. Ez egy hazugság volt. Nem így. Jézus azt mondja, hogy valóságosan Isten uralma alatt élhetjük az életünket. Egy szellemi országról szeretnék beszélni, ahol van remény, ahol boldogan és Krisztust hordozva békességben élhetjük le az életünket. Azt mondja a Bibliában Jézus, hogy aki tehát elismeri az emberek előtt, hogy hisz bennem, arról én is elismerem a mennyei atyám előtt, hogy hozzám tartozik. Jézus hív bennünket, és tulajdonképpen ez az életünk nagyjából erről a mondatról szól, hogy itt vagyunk, és van Jézus, aki eljött erre a földre, a szeretetét kifejezte számunkra, és ő hív bennünket, és azt mondja, hogy ő szeretne egy baráti, egy nagyon szoros kapcsolatban lenni velünk. És hív arra, hogy vállaljuk őt föl. Hagyjuk ott azt mondja az első prédikáció végén Péter apostol, hogy szabaduljatok meg ettől az elfajult nemzedéktől, hagyjátok ezt, és gyertek, és legyetek velem. És ahogy a múlt alkalommal is beszéltünk erről, hogy tehát amikor az ember megtalálja az ő élete társát, vagy egy barátja van, akkor nyilvánvaló, hogy nem szégyeljük, és mindenhol büszkék vagyunk rá. És Jézus így van, és idejött hozzánk, már amikor ő bemerítkezett, akkor beállt a bűnösök sorába, és azt mondta, hogy én szeretnélek benneteket fölvállalni, de nem kényszerűségből. Ez a ti döntésetek lesz. És ma erre hívlak benneteket, ma is, meg majd a jövő héten is. Hogy aki úgy van, hogy ezt még nem tette meg, hogy nem ismerte el az emberek előtt azt, hogy ő Krisztushoz tartozik, azt ma megteheted. Megteheted a helyeden, megteheted majd az imádságban a végén, és hogyha úgy szeretnéd, megteheted, én is itt leszek majd a keresztnél, a végén el fogunk mondani egy imádságot, ide is jöhetsz, és mondhatod, hogy itt vagyok, Uram, és én szeretném megmutatni, hogy én a tiéd vagyok. És hogyha úgy vagy, hogy valamikor régen ezt megtetted, vagy próbálkoztál, de úgy most már úgy elmúlt ez az életedből, akkor felfrissítheted, és oda jöhetsz, és visszatérhetsz az Istenhez. Erre a mondatra appellálok. Azt mondja Jézus, hogy aki tehát elismeri az emberek előtt, hogy hisz bennem, arról én is elismerem mennyei atyám előtt, hogy hozzám tartozik. Szóval, miről szeretnék ma beszélni? Hát arról az uralomról, hogy az milyen, ahol az Isten uralkodik, és hogy mi van a mi lelkünk mélyén. Pál apostol így mondja, hogy nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát. Pál azt úgy beszél erről az országról, erről az uralomról, amit Jézus hozott el ide közénk, hogy ez Krisztus mérhetetlen gazdagsága. Ezt nem tudjuk befogadni se. Tulajdonképpen én most néhány dolgot hoztam ezzel kapcsolatban, de akár 5 órán keresztül is lehetne erről beszélni, amiről a Biblia beszél, hogy milyen is az Istennek az országa, és milyen is az Istennek az uralma. Én arra hívlak most benneteket, hogy figyeljétek ezt úgy, hogy egyrészt a lelketekben megtaláljátok-e ezeket a vágyokat, amiket majd most ide fogok tenni. Hogy ott van-e a lelketekben, hogy hú, hát én szeretném ezt, én ilyen szeretnék lenni. És nézzétek meg majd az igéket, hogy hát Isten ezt ígéri. Hogyha hozzákötitek az életeteket, akkor ott lesz a szívetekben, és akkor megtapasztaljátok ezt. Hogy legyen ez egy olyan dolog, most egy picit bepillanthatunk Istennek az országába, és hogyha elképzeljük azt az országot, ami meg elképzelhetetlen most számukra, akkor megmondhatjuk, hogy fú, hát ott ezek a dolgok meg még különlegesebben, és számukra felfoghatatlan módon ki fognak teljesedni. Mire vágyik az ember a lelke mélyén, és milyen az Isten uralma? Hát én úgy mondhatnám, hogy például nem tudom, hogy ti vagytok-e így, hogy vállalható gondolatokra vágytok. Én nagyon elégedetlen vagyok magammal sokszor, amikor jönnek olyan gondolatok, amiket hát még magam előtt is szégyellek, nem, hogy bárkinek elmondanám, hogy miket gondoltam én, mit tudom én, valaki megbántott, és mit gondoltam róla, vagy hogy... Tehát, hogy néha jönnek olyan gondolatok az élet, amire azt mondom, hogy fú, én nem ez vagyok, én ezt nem akarom. És én arra vágynék, hogy az egész napom úgy telik, hogy megyek az utcán, és tele vagyok jó gondolattal. Látok ott egy embert, aki, mit tudom én, ordítozik, és akkor azt mondom, hogy jaj, Istenem, hogy szeretem ezt az embert, és hogy olyan, változtasd meg, és nem az van bennem, hogy hát mit ordibál ez itten. Vagy csorolhatnék sok-sok példát, hogy valaki megbánt, és akkor azt mondom, hogy ó, szegény, hát Istenem, hát kegyelmez neki. Tehát, és nem az van bennem, hogy hú, megbántott most, akkor hú, mit csinálok. És hogy én vágyom erre, nem tudom, ti vágytok-e erre, én azt gondolom, ez az ember lelkemén ott van. És nézzétek, Isten azt mondja az ő igéjében, hogy Isten békességgel, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Azt mondja az Úr, hogyha az ő uralmában vagy, és itt ugye ebben a világban sokszor úgy megfeledkezünk az Isten követéséről, és ebben a világban úgy bele tudunk menni ennek a világrendnek a dolgaiban, és akkor 3 ember összejön, egyik elkezd panaszkodni, másik is, mi is ott vagyunk, mi is még rákontrázunk egyet, és azt mondjuk, hogy jaj, hát mi nem itt élünk. És azt ígéri Isten, hogyha az ő uralma alatt vagy, az ő országa olyan, hogy Krisztusi gondolataid vannak, és úgy vagy ezen a földön, amit mondjuk Krisztus a kereszten tudott a leginkább megmutatni, amikor őt leköpték, megverték, gúnyolták, és akkor azt mondta, hogy Uram, hát nem tudják, hogy mit csinálnak, hát bocsáss meg nekik. Hogy Isten országa, Istennek az uralma az ilyen, hogy a te gondolataid, azok egyre inkább az Isten gondolatai lesznek, és így tudod élni az életedet. Aztán nem tudom, hogy lehet, hogy ez ilyen sablonosnak tűnik, hogy őszinte kapcsolatok, hogy vágyunk-e igazán őszinte kapcsolatokra, hogy vágysz-e arra, hogy valaki, aki megszólít téged, ne érdekből tegye. Ne érdekből tegye azt, hogy mert én nem tudom, vagyok valami cégnek a vezetője, és akkor átmegyek egy másik cég vezetője, és akkor hú, nagyon jó barátok vagyunk, de tudom, hogy ez nem nekem szól, hanem a pozíciómnak szól. Vagy bárhol vagyok, akkor azt szeretném, hogy engem azért szeressenek, aki én vagyok, mint ember, és ne azért, mert pénzem van, ne azért, mert valamit el tudok intézni. Vagy vágytok-e arra, hogy mi magunk így tudjunk másokat szeretni, hogy amikor valakit meghívunk, akkor ne legyen semmi hátsó dolog bennünk, hogy azért jó lesz, mert nekem is, most meghívtam őt, most majd akkor ő is majd biztos segíteni fog, vagy segítettem neki, és akkor majd ő is biztos, hogy segíteni, hogy ne legyenek ilyen gondolataink, hanem egymást, mint embert őszintén tudjuk szeretni, hogy ilyen kapcsolatok legyenek. És amikor egymás szemébe nézünk, akkor ne legyen semmi gondolatom, hogy Szabolcs miket gondolt rólam, de most nagyon szépen mosolyog, de bocsánat, nem, semmi gondolom nincs, hogy a Szabolcs rosszat gondolna rólam, csak hogy értitek ezt, amikor méregetjük egymást is, hogy annyira vágynánk egy igazi, őszinte kapcsolatban, hogy semmi ne legyen mögötte. Isten igéje azt mondja, Jézus magához hívta őket, és ezt mondta a tanítványokat, hogy tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk, de közöttetek ne így legyen. Hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok, mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Jézus önmaga adott erre az tiszta, őszinte kapcsolatra egy példát. Ő neki nem volt semmi hátsóban. Nem az volt, amikor a házasságtörő asszonya volt, hogy fú, most hát az evangélium is be fog kerülni, ez a történet, most valami jót kikerekítek, hogy na, segítek rajta. Hanem ő meglátta az embert abba az asszonyba, és semmi nem érdekelt előtt. A többiek mind gondolnak, hogy őt akarta megmenteni. És ő így volt. És azt mondja Isten, hogy az ő országában ez a törvény. Az ő országa ilyen. És hogyha te az ő országában vagy, akkor te is tudsz ilyen lenni, amikor őt követed. És amikor itt vagy a gyülekezetben, hát olyan nyomorúságos, amikor egy gyülekezetben azt látjuk, hogy harcolnak emberek, családok egymással, fújnak egymással. Nem ennek kell lenni. Az ő országában az van, hogy legalább itt a gyülekezetben ennek megízleljük a valóságát. És hogy te is ilyen lehetsz. Aztán nem tudom, hogy kicsoda, de én azt gondolom, hogy talán mindenki vágyik megbékélésre. Biztos vannak emberek, akikkel nem vagytok olyan jó paszba, kicsit feszült a kapcsolat, vagy az is lehet, hogy még ellenségeink is vannak. És hogy vágyok arra, hogy valahogy megbéküljünk. A világ, ez az elfajult nemzedék, amit így mond a Biblia, tehát ennek a világrend, az azt mondja, hogy akkor bekeményítünk, és hogy vissza kell vágni, és hogyha Csabára nézek, legutóbb beszélgettem vele, hogy Albániában ugye ennek a hegyekben ennek egy végső megvalósulása, amikor vérbosszút kell állni. De hát kifinomultan azért mi is tudunk bosszút állni. És hogy azt mondja, az Isten országa azt mondja, hogy Isten nem így van. Isten azt mondja, hogy ő a megbékélésre vágyik. Hát ő ezért jött el. Ő maga akar az emberekkel megbékélni. Pedig az emberek ma is akár látok beszélgetni, sok-sok nyomorúságot hallottok, hogy hogy engedheti meg ezt Isten, meg milyen az Isten, meg... Tehát az emberek harcban állnak az Isten, és maga Isten akar megbékélni, de azt mondja, az ő uralma az olyan, hogy ott megbékélés van. És hogyha te vágysz erre a lelkedben, akkor egyrészt ez, te is szeretnéd, hogy megbékéljenek veled az ellenségével, vagy te is megbékéljél azzal, akivel esetleg vagy nyomorúságban vagy. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy akinek életútját kedveli az Úr, azt még az ellenségeivel is összebékíti. Hogy ilyen Istennek az uralma, hogy egyszer csak észreveszed, hogy valahogy még az ellenségeiddel is megbékélésre tudsz jutni. Ilyen Istennek az országa. Megbocsájtásra. Megbocsájtásra. Vágyunk a lelkünkben. Szerintem vágyunk akkor is, amikor mi haragszunk, és érezzük, hogy rossz ez a dolog. Talán sokszor, amikor a szeretteink között van egyfajta családban, van egyfajta megbántás, akkor vágyok arra, hogy megbocsássak annak, akit nagyon szeretek, és nem jó érzés egy ilyen feszültségben lenni, és arra is nagyon vágyunk, hogy valamit elszúrtunk, elrontottunk, hogy nekünk megbocsássanak. Azt mondja Jézus, hogy ne ítéljetek, és nem ítéltettek, ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok, bocsássatok meg, és nektek is megbocsátatik. Azt mondja Isten, hogy az ő országában van megbocsájtás. Hát ő hozta el a megbocsájtást mindannyiunknak, de az ő uralma alatt te is meg tudsz bocsájtani. És lehet, hogy úgy érzed, hogy most ez lehetetlen, mert annak az embernek én soha nem fogok megbocsájtani. De az, ha Isten uralma rá helyezed az életedet, akkor megtapasztalhatod a megbocsájtást. És meg is kaphatod az őszinte megbocsájtást Isten uralmában. Aztán vágyunk arra, hogy boldog gyermekeink legyenek. Hát mindenki úgy, akinek gyermekei vannak, mindenki azt szeretné, hogy ő gyermekei boldogok legyenek. És sokszor hallom ebben a világban, hogy fú, hát erre a világra nem érdemes gyereket szülni. Meg hát, hát mi lesz azokkal a gyerekekkel, meg olyan rossz ez a világ, meg egyébként is. Vagy máshol ennek a világnak a nemzedéke azt mondja, hogy hát azért gyereket nem vállalok, mert most én nem tudom őt, hát nem tudom neki megadni a dolgokat, de mögött egy kicsit az is benne van, hogy azért hát nekem is kevesebb fog jutni, nem tudok ide nyaralni, oda nyaralni menni. Ez is ott van ebben a nemzedékben, és Isten országában egész máshogy van. Isten azt mondja, hogy hát a gyermek az Istennek az ajándéka, bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse, jutalom, mint hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Azt mondja Isten igény, hogy az ő országában a gyermek az egy ajándék, ahol sok gyermek van, ott élet van. Ahol hallatszik a gyermekzsivaj, és nem tudsz esetleg koncentrálni, amit szeretnéd csinálni, az jó dolog, mert ott van. Lehet, hogy nehéz időnként. Mindannyian átéljük ezt, hogy fú, hát ez nehéz, mert a gyerekek kiabálnak, rohangálnak, stb. De ott van az élet. Ott van az élet, és ők ott van az ő őszinteségük. És Isten országában, ha élsz, az Isten uralmában, ha élsz, akkor a gyermekeid boldogan fognak felnőni. Nem úgy fognak felnőni, hogy mindent megkapnak anyagilag, de a szüleikből semmit, hanem a szüleikkel egy boldogságban, egy igazi kapcsolatban élhetnek. Ilyen Istennek az országa. Aztán vágyunk hűségre a párkapcsolatban. Mindannyian vágyunk. Azok az emberek is vágynak, akik szinglik, és úgy akarják élni az életüket, de amikor valakivel együtt vannak, akkor vágynak a teljes figyelemre. És egyébként, ha megtalálnák azt az embert, akivel fú, azt mondanák, hogy na, a fehér lovon a herceg, ő az akkor ők nem is akarnak már szinglik lenni. Csak keresik. Azok az emberek is, akik nem házasságban élnek, hanem csak itt-ott próbálkoznak, ők is vágynak a hűségre. És Isten azt mondta, hogy ezt az ő uralma alatt ez egy lehetséges dolog. Hűségben élhetünk. A Zsoltárokban, vagy bocsánat, a példabeszédekben ezt olvassuk. Örülj ifjú korodban elvett feleségednek. Szerelmes szarvasfűnő, és kedves őzike ő. Keblei gyönyörködtetnek mindenkor. Szerelmétől mindig mámoros leszel. Miért mámorosodnál meg, fiam, a más asszonyától? Miért ölelnéd idegen asszony keblét? Azt mondja Isten, hogy ő így adta. Ő így adta, hogy legyen egy társad. Egy férfi és egy nő kössön szövetséget, és élhetnek boldogan. És ha az ő uralma alatt van az életed, akkor egy ilyen kapcsolatban élhetsz. Aztán vágyunk nyugalomra. Nem tudom ki az, aki nem vágyik a nyugalomra. Mindannyian vágyunk a nyugalomra. Lelkembe belenézek, hát vágyunk a nyugalomra. És ez a világban meg nem a nyugalmat találom, hanem csak a nyomorúságot és az idegeskedést. Azt mondja Jézus, hogy ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyünk, vagy mit öltsünk magunkra, mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre, de keresétek először az ő országát, és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért, elég minden napnak a maga baja. Úgy fordítottam ezt magamnak, hogy ez a ma szabadsága, amit az Isten ad nekünk. Itt két dolog van. Isten nem bátorít bennünket arra, hogy felelőtlenül éljünk. És hogy nem érdekes, hogy mi lesz a jövőben, nem tanulok, nem dolgozok, már majd úgyis, ma holnap lesz, az majd ráér. Erre nem bátorít minket az Isten, mert az Isten bátorít bennünket arra, hogy tervezzünk, és gondolkozzunk, és ne költekezzünk túl, ne vegyünk föl fogyasztói hiteleket, meg mindenféle ilyeneket. De azt mondja, hogy aggódni nem kell a holnapért, hanem a ma szabadságában élhetsz az Isten jelenlétében. Egy kicsit ez olyan nekem, mint amikor gyerekkoromban a nagymamáméknál voltam, és akkor, amikor beléptem hozzájuk, akkor megszűnt számomra az idő, a világ, és ott voltam boldogan. És persze, amikor már úgy tudtam, hogy közeledik, amikor el kell menni, akkor kezdtem egy kicsit figyelni, hogy hát holnap iskolába megyünk, vagy valami. De hogy Isten azt mondja, hogy figyeljetek, nem kell aggodalmaskodnak. Az ő országában nincs aggodalmaskodás. Az ő uralmában érzed az életed, akkor a ma szabadságában élhetsz, és így lehetsz bele a világban. És azt mondja Jézus, hogy az aggodalmaskodásod nem tud semmit megváltoztatni. Persze, hozzáteszem, hogy most itt, ahogy már a vége felé járunk, így a mennyország bemutatásának egy, mondjuk ez az 1%-a körülbelül, amit a Bibliából elmondok most, akkor látjuk, hogy hát azért ez hú, de szép. Na de hát ez hogy lehet az enyém? Hát ez hogyan lehetséges ez? És azt mondja Isten igéje, igen, hogy embereknek ez lehetetlen. Tehát ha te emberileg akarod, és azt mondod, hogy fú, ezek nagyon jó dolgok, hát ezeket megvalósítom, holnaptól én nem fogok aggódni semmiért. És akkor rájössz, hogy hát ez nem így működik. Vagy pedig, ó, hát én úgy szeretnék mindenkinek megbocsátani, én holnaptól soha meg se sértődök. Hát kimész itt az ajtón, már úgy meg fogsz valakin sértődni, hogy nem érted ezt az egészet. Hogy Isten azt mondja, hogy figyelj, mi emberileg ezt nem tudod megoldani, csak akkor, hogyha bejössz az én országomba, majd mindjárt beszélek erről, de még néhány dolog, hogy milyen is Istennek az országa. Vágyunk arra, hogy társunk legyen a nyomorúságban. Amikor nagyon nehéz, akkor nem akarunk egyedül maradni. És vágyunk arra, hogy valaki igazán ne csak az legyen ott oda, hogy ó, hátba veled, majd lesz jobb is, kész. Nem erre vágyunk, hanem arra vágyunk, hogy legyen ott valaki mellettünk, aki együtt van velünk a nyomorúságban, és ott van velünk, és együtt hordozzuk azt, ami nehéz. Jézus is adott erre példát. Ő kiválasztott 12 apostolt, akivel együtt volt, és aztán utána, mikor a váltságműve végén volt, akkor már teljesen egyedül maradt, és ő is fölkiáltott, hogy Uram, miért hagytál el engem? Az ember vágyik erre, hogy társa legyen a nyomorúságban. Azt mondja a Zsoltárok könyve, hogy ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod megvigasztal engem. Isten nem mondja, hogy az ő uralmában, amikor itt ezen a földön behelyezzük az életünket az ő uralmában, nem lesz nyomorúság. Azt mondja, hogy az örökké valóságban nem lesz nyomorúság, nem lesz sírás, nem lesz könny, nem lesz fájdalom. De itt lesz még nyomorúság, de azt mondja, hogy velünk lesz, és ott lesz végig. És sokszor vagyok, amikor látom azt, hogy emberek milyen nyomorúságban vannak, és én nem értem, azt mondom, hogy hát hogy tud ez az ember életben maradni egyáltalán, én ezt nem tudnám elviselni. És ő se értette, de amikor Krisztussal együtt volt, és benne volt, akkor túlélte, és ott volt mellette az Isten. És sokszor a legmélyebb Isten tapasztalatainkat egy-egy ilyen nyomorúságban tudjuk átélni és megélni. Aztán vágyunk valódi jó cselekedetekre. Vágyunk arra, hogy fú, este lefekszünk, és azt mondjuk, hogy na Uram, hú, most 1, 2, 5 jó cselekedetem van. Azokat mind most én megcsináltam, és hú, de jó volt, és tudom, hogy ez tényleg jó volt. Tehát nem átkísértem a nénit, aki nem akart átmenni az utcán, nem ilyen dolog, jó cselekedet, hanem ami tényleg jó volt. És azt mondom, hogy fú, de jó volt ez a nap, de nem tudom, hány ilyen napotok volt, amikor este azt mondtátok, hogy na, ez most nagyon jó sikerült ez a nap. Hogy vágyunk erre, hogy jó legyen. És Isten ezt is megígérte, azt mondta, hogy az ő országa ilyen. Azt mondja, hogy az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett. Tehát azt mondja Isten, hogy téged az Isten jó cselekedetekre teremtett. Tehát te azért vagy itt, hogy te jó cselekedeteket csináljál, de nem olyan értelemben, hogy az üdvösségünket elérjük a jó cselekedet, és akkor teszünk minden nap 5 jó cselekedet, és akkor megvan az üdvösség. Nem így, az üdvösségnek semmi köze nincs a jó cselekedetekhez, az Isten ajándéka, hanem úgy, hogy éled az életedet, és te tulajdonképpen Istennek a tolmácsa vagy itt, és úgy vagy itt a Földön, mint amikor Isten mond valamit, és akkor te mondod tovább az embereknek, segíted őket. Isten uralmában így van, azt mondja, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Emlékszem egyszer, ezt már lehet, hogy meséltem, de szerintem elfelejtettétek, már régen volt, hogy stoppoltam, és hát már felnőtt koromban stoppoltam, mert lemaradtam a vonatra, és mondom, van 3 órám, mondom, hát 35 kilométerre vagyok otthon, hát megpróbálom. És akkor így szakásan kiálltam, stoppoltam, mondtam, semmi esély, és 3 perc múlva megállt egy ember, és akkor meg is lepődtem, fölvett, azt kiderült, hogy ő egy hívő ember volt, és el is mondta, hogy ő, amit meglátott, úgy beugrott neki, hogy na hát Isten ide készített neki valakit, akit ő most hazavihet, és hogy ezt ő mint egy, nem úgy, hogy most ő jó cselekedeteket akar, hanem hogy ez megvalósult. Elkészítette neki az Isten ezt a dolgot. És mind a ketten nagyon boldogok voltunk benne. Ugye hazaértem, ő meg úgy feküdt le, hogy na, de jó csinált. És hogy Isten elkészíti a jó cselekedeteket neked, és hogy ilyen az ő országa, az ő uralma. Aztán vágyunk megelégedésre. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, hogy a fogyasztói társadalom az megint teljesen ellene megy ennek az egésznek. Az mindig azt mutatja, hogy neked mindig kell a jobb, és én már nem tudom, hogy milyen szuper dolgaink vannak, mert minden hónapban egy újabb és jobb mosópor jön elő, ami még többet tud, meg mindenből többet tud, meg még finomabb, meg még szebb országokba tudunk elzarándokolni, és az ember nem tud megelégedni, és én vágynék arra, hogy hú, csak úgy eltelik egy napom, otthon vagyok, és eszem a háztartási kekszet egy kis tejával, és boldog vagyok. És nem, mit tudom én, mit eszek éppen, és vágyom erre. De nem csak ezekben a dolgokban, vágyok a lelki dolgokban is. Szerintem ti is vágytok arra, hogy megelégedettek legyetek. És azt mondja Isten, hogy az ő országában így van. Jézus mondja a samáriai asszonynak, hogy aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, mondja ugye a kútba levő vízre, de aki abból a vízből iszik, amit én adok neki, Jézus, soha többé nem szomjazik meg, mert örök életre buzgó víz forrásával lesz benne. Tehát itt a megelégedésnek a kulcsa tulajdonképpen az, hogy találkoztál a Krisztussal, a megváltóddal, és azt mondod, hogy neked ő elég. És igazából, fú, tök jó dolgok vannak itt a világban, és hogyha persze, ha megkapom, ahogy Pál mondja, hogy ő megtanult szűkölködni is, meg bővölködni is, de őt ez az egész így különösebben nem befolyásolja. Ha éppen nehezebb, akkor is én meg vagyok elégedve, mert hát nekem a legtöbb Krisztussal kapcsolatom az megvan. És én így tudok élni ebben az életben. És már nem sok van. Vágyunk a békességre, arra, hogy ne legyenek olyan dolgok, amik zaklatnak bennünket. Szerintem vágyunk, mindannyian. Én imádom azt, amikor úgy vagyok, hogy most úgy érzem, hogy fú, most nincs semmi feszkó, most senki nem haragudott meg rá, most nem kell semmit megoldani, most nem kell bemenni a szülői értekezletre, ott mit tudom én, kényes dolgokat megbeszélni, meg semmi ilyen nincsen, most jól vagy. Tehát nagyon ritkán érez az ember ilyet ebben a világban, de Jézus mégis azt mondja, hogy ha az ő uralma alatt vagy, akkor még ebben a világban is, még akkor is, hogyha van ilyen, akkor is megérezheted ezt. Azt olvassuk, hogy nagyobb örömöt adsz a szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk, békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Azt mondja Zsoltáros, hogy amikor az Úrban van, amikor be van töltekezve Isten lelkével, és amikor az ő Isten uralma alatt van az élete, akkor ő békében fekszik le. Úgy tudja lehajtani a fejét, hogy lerendeztet mindent, az Úrnak elmondta a bánatait, és akkor megszállja egy ilyen mennyei béke, és egy jót alszik. És aztán másnap föl kell. És kezdődik az újabb nap. És vágyunk erre. És Isten uralma azt mondja, hogy Isten uralma ilyen, hogy ő, ha ővele jársz, ha hozzákötöd az életedet, akkor ez ott van neked, ez a lehetőség. És persze ott van mindig ez az ige, hogy igen, ebben a világban nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem ezt a világot. Tehát Jézus azt mondja, hogy ha ilyeneket tapasztaltok az életekben, ő meg tudja adni ebben is ezt a különleges békességet. Nem tudom, vágytok-e megbecsülésre? Nem feltétlenül arra, hogy most a munkahelyen a főnök megverés a vállalatokat, és azt mondja, hogy na, ez jó sikerült fizetésem, és ez is jó. Tehát, de ennél többre, mélyebbre. Amikor azt érzitek, hogy van egy ember, aki megbecsült titeket azért, akik vagytok. Nem kell hozzá teljesíteni, hanem szeret benneteket, és megbecsül. Szerintem mindannyian vágyunk erre. És a legtöbb problémánk abból fakad, hogy próbálunk megfelelni, próbálunk úgy élni, hogy valahogy elfogadjanak bennünket. És van egy nagyon kedvenc példázatom. Jézus mondja, vedd, ami a tiéd, és menj el, én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Ugye ez akkor van, amikor mennek a szülőbe dolgozni, és akkor valaki reggeltől dolgozik, valaki déltől, valaki délutántól, valaki meg csak a végén dolgozik egy órát, és akkor fölháborodik aki reggeltől dolgozott, hogy hát, uram, hát hogy az is ugyanannyit kap, mint én, aki egész nap gürcöltem, az meg csak egy órát dolgozott. És erre mondja neki a példázatban Isten, hogy figyelj, én az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. És nekem ez arról beszél, hogy Isten országa az egy olyan hely, ahol neked van becsületed, ahol téged megbecsülnek, függetlenül attól, hogy most mennyit dolgoztál, ki vagy, mi vagy, mert Isten szeret téged. És az Isten gyülekezetében ott ugyanez van, hogy ott nem szabad annak történnie, hogy méregetjük egymást, hogy valaki gazdagabb, valaki okosabb, valaki több ajándékkal rendelkezik, valaki most jobb helyzetben van. Nem. Itt az van, hogy akik itt vagyunk az Isten országában, hogy megbecsüljük egymást. És úgy jöhetek ide, hogy nem kell teljesítenem nekem, hogy most ha jól prédikálok, akkor szeretek, ha meg nem jól prédikálok, akkor egy hétig haragszatok rám. És akkor jövő héten jobban fog készülni, mert akkor ez kell nekem. De ha Béla jól takarít ki, akkor szeretjük. Ha látunk néhány kosztit, akkor azt mondjuk, na hát ez a Béla, hát ez micsoda, vagy Anasztázia. Nem. Mert nem így működik. Mert Isten azt mondja, hogy ebben az országban ő, annak is, aki az utolsó pillanatban esett be az ajtón, annak is ugyanannyit szeretne adni. Hogy megbecsülés van. És az utolsó, úgy az utolsó, amire most úgy gondoltam, hogy van időm, de még sokat lehetne sorolni a Bibliából, hogy vágyunk a könyörületre. Vágyunk arra, hogy könyörületesek legyenek velünk. De én azt gondolom, hogy a szívünk mélyén mi is szeretnénk könyörületesek lenni másokkal. De amikor nem az Isten uralma alatt élünk, akkor annyira mélyen bennünk van ennek a világnak az üzenete, hogy igen, aki hibázott, akkor azt annak akkor meg kell tanulni, vagy akkor annak kevesebb jut meg, stb. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, ez ugye a házasságtörő asszony története, amikor odavitték őt, és meg akarták kövezni a törvény szerint, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felállt, senki uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Jézus könyörülni akar. Ő azt, nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse a világot. Az ő országában könyörület van. Az ő országában megbocsátás van. És te is átélheted, hogy valakivel könyörületes vagy, hogyha hozzákötöd az életedet, és te is lehetsz könyörületes. De megint azt kell, hogy mondjuk, hogy fú, ezek nagyon jó dolgok. Erről szól egyébként a Biblia. Ha valaki még nem olvasta úgy részletesen, érdemes elolvasni, mert tele van ezzel. Annyi ilyen dolog van, mert hogy milyen is az ő országa. De hogyha én ezt megpróbálom megtenni emberileg, ez nem megy. Ha megpróbálom ezt emberileg megcsinálni, nem fog menni. És mindig bele fogok ütközni a saját nyomorúságomban. Ugye, ahogy Pál az ő bizonyság tételében mondja, azt mondja, tehát ez érvényes rám nézve. A jót szeretném tenni. Mégis mindig a rosszat találom magamba. Ami az értelmemet illeti, szeretem az Isten törvényét. Tetszik nekem mindaz, ami az Isten uralmában van. Azonban látok egy másik törvényt, amely a testemben működik, ez a bűn törvénye, amely az életem értelmem által elfogadott törvény ellen harcol. Emiatt vagyok fogoly a bűn törvényének börtönébe zárva. Milyen szörnyű helyzetben vagyok. Van egy akadály, ezt mondja a Biblia. És most arról beszélek, hogy mire teszed föl az életedet. Mert a kultúrában nagyon sok üzenet van, hogy mit tudsz kezdeni a te bűneiddel, a te elrontott dolgaiddal. De a Biblia azt mondja, hogy a bűn az, ami meggátol téged abba, hogy ami a szívednek a legmélyén ott van, vágy, hogy azt szerint éljél. Foghatjuk ezt a kultúrára, hogy hát egy ilyen elfajult kultúrában vagyunk, itt a fogyasztói társadalom, ezt itt nem lehet megállni. Hát, hogyha én nem lépek ebbe bele, nem könyöklök, nem harcolok, akkor elvesztem. Foghatjuk gonosz emberekre, hogy én amúgy nagyon kedves ember lennék, de hát állandóan kihoznak a sodromból ezek az emberek. És hogy nem tudok. És még lehet, hogy igaza is van, hogy tényleg vannak olyan emberek, akik állandóan piszkálódnak. Foghatjuk a körülményekre, hogy én nagyon szépen akartam azt a kanyart bevenni, de hát nem sikerült. És hát csúszott az út, vagy nem tudom. Vagy a sorsra, hogy persze, hát akik Svájcba születtek, azoknak könnyű, de hát én itt vagyok ebben a nyomorúságban, én nekem ez adatot. Vagy valaki sok tehetséget kapott, Én meg nem kaptam semmit, én csak itt tengődök. De Isten óvaind bennünket ettől. Azt mondja, hogy nem. Ugyanis az ő országában ezek lényegtelen dolgok. Te lehetsz boldog, és teljes békében élted az életed, függetlenül attól, hogy milyen körülményeid vannak, meg mik vannak körülötted. Ő azt mondja, hogy ahogy itt Pál ezt leírja, hogy a bűn törvényének a börtönébe zárva érzi magát. És azt érzi, hogy nem tud ebből kiszabadulni. És utána folytatja azt, hogy ki szabadít meg engem ebből a testből, amely a halál felé halad. Isten az, aki megszabadít. Hálát adok az Istennek, hogy valóban megszabadít Urunk Jézus Krisztus által. A Bibliának van egy nagyon egyszerű üzenete. Azt mondja, hogy itt vagyunk ebben a nyomorult világban, és belehelyezkedtünk ebben, és bár bennünk van az eredendő bűn, de amikor volt lehetőségünk, akkor sem döntöttünk úgy, és egyre mélyebbre kerülünk bele, tehát van saját felelősségünk is, és azt mondja, hogy ebből a dologból egy módon tudsz kiszabadulni, hogyha Krisztusnak a váltság halálát elfogadod, és hozzákötöd az életedet. Hiszen Jézus nem azért jött, hogy tanítson pusztán, nem azért jött, hogy gyógyítson embereket, néhány embert meggyógyítson, hanem ő legfőképp azért jött, hogy kiszabadítson bennünket a bűnnek a hatalmából. Isten szeretett kapcsolatra törekszik veled és velem. Amiről múlt héten mondtam, hogy ennek több, de három nagyon markáns megjelölése van a Bibliában. Egyrészt ő, Isten törekszik arra, hogy ő szeretné, hogy a te gyermeke legyél. Ő azt nem akarja, hogy te úgy élj itt a világban, mint egy család nélküli valaki. Most a családot úgy értem, mint aki nem tartozik az Isten családjához, hanem ő be akar hívni a családjába. De az neked egy döntés kell, hogy igen, én szeretnék az Isten családjába élni. De hogyha bármelyikünk örökbe fogad egy gyermeket, akkor az nem úgy van, hogy azt mondjuk, hogy hát akkor a gyerek bármikor bejöhet hozzánk, minden az övé, aztán amikor azt csinál, amit akar. Hanem ott vannak szabályok. És Istennek azt mondja, hogy az ő családjában vannak szabályok, és te döntsél, hogy szeretnéd ebben a világban, a világnak a törvényei szerint élni az életedet, vagy bejössz az ő országába. És akkor az ő gyermeke leszel. És akkor abban a csodálatos biztonságban leszel, hogyha el akarsz valamit rossz irányba akarsz menni, akkor Isten nyakon csíp téged, megfog, aztán visszahoz. És azt mondja, hogy na hát nálunk ilyen nincsen, és helyre rak téged. Tehát ennél mi lehet nagyobb biztonság? Hogy nem vagyok önmagamnak kiszolgáltatva. Azt mondja az Isten igéje, hogy azoknak azonban, akik elfogadták őt, jogot adott arra, hogy Isten gyermekei legyenek, mindazoknak, akik hisznek benne. Tehát te, hogyha elfogadod Krisztust, ha azt mondod, hogy Krisztust választod a sokféle ideológiából, ami itt a Földön van, és azt mondod, hogy te meggyőződtél, hogy ez az ember, akit kereszthalált, ő Istennek a fia, és ő Isten. És én hozzákötöm az életemet, akkor te Isten gyermeke leszel, és egy szeretett kapcsolatban leszel az Istennel. Vagy a másik, amikor azt mondja Isten, hogy ő barátod akar lenni. Ő egy igazi barátod akar lenni. Tehát ő nem úgy képzeli a te veled való kapcsolatot, hogy Istenhez kötöd az életedet, és akkor leszel egy szolga, és akkor te így kőkeményen fogod szolgálni az Istent, és majd nem tudom, időnként esetleg láthatod az Urat, hanem ő egy baráti kapcsolatban akar lenni. Jézus mondja a tanítványoknak, hogy a legnagyobb szeretet abban mutatkozik meg, ha valaki életét adja a barátaiért. És Jézus ezt mondta, hogy figyeljetek, hát én az életemet adtam, értetek. Ti a barátaim vagytok. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, többi nem hívlak benneteket szolgának, mert a szolga nem tudja, mit csinál az Ura. Barátaimnak hívlak titeket, mert amit az Atyától hallottam, mindent elmondtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. A barátság hogy szokott indulni? Valahogy elindul. Legtöbbször van, aki az egyik gyerek talán kezdeményezőbb. És akkor elkezd barátkozni. Nekem is van egy ilyen barátom, aki, én nem voltam egy ilyen könnyen megközelíthető a fiatalkoromban, és volt egy fiú, aki látta, ő is egyedül biciklizett, meg én is, és akkor úgy köszönt, mit akar ez itt, meg stb. Aztán úgy megbarátkoztunk, azt máig a egyik legjobb barátom. És kialakult közöttünk egy barátság. És Isten azt mondja, hogy ő jön, ő akar barátkozni, és ő hív, és azt mondja, hogy te figyelj, Szabolcs, leszel a barátom. mondja az Isten. Most Szabos ott szerevült, mert mindig őt teszem észre. Tehát, hogy leszel a barátom, kérdezi az Isten. És akkor ez egy, nem egy akármilyen döntés, tehát nem, ilyen, nem, ez, nem olyan barátság van itt szó, hogy egy kicsit bratizunk, hanem hát ha a barátom, akkor az egész életemben a barátom lesz, és jóban, rosszban együtt leszünk. És Isten egy ilyen kapcsolatot törekszik veled. És a harmadik, amit hoz példának a Biblia, az Istenre való kapcsolatra, az pedig a házasság. Azt mondja az Efezusi levélben, hogy ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és a kettő egyé lesz. Mélységes titok ez. Én azonban most a Krisztusra és a gyülekezetre gondolok. Azt mondja Isten, hogy ő egy olyan mélységes, szoros kapcsolatot szeretne az emberrel, a gyülekezettel, mint ahogy egy vőlegény és egy mennyasszony, amikor megházasodnak, az egész életük összeköttetik. És Isten egy úriemberként jön. Tehát ő nem azt mondja, hogy figyelj, ez lesz, pontom, aztán megegyeztem a szüleid, de te lesz a feleségem. Hanem azt mondja, hogy döntsél, én hívlak téged. Döntsél, és szabad akaratod van. Jézusnak az üzenete, változtassátok meg azt, ahogy gondolkodtok, és azt, ahogy éltek, mert a mennyek királysága már közel van. Jézus azt mondja, itt van egész közel. Azért mondja, hogy közel van, mert egy döntéseden múlik. Amit nem tudunk megmondani pontosan, hogy ez hogy zajlik, hogy milyen imádságot kell ez elmondani, meg mi kell, hanem amikor benned valahol a te lelkedben úgy igazán megszületik ez a döntés, és azt mondod, hogy Istenem, veled szeretnék élni. És amikor ez megtörténik, akkor van az, hogy igen, döntöttél, és akkor beléptél a mennyeknek a királyságába. Tehát annyira közel van, hogy itt van. Csak egy lépés, egy döntés, hogy ott legyél Isten uralmába. Azt mondja tehát Jézus, hogy aki tehát elismeri az emberek előtt, hogy hisz bennem, arról én is elismerem mennyei atyám előtt, hogy hozzám tartozik. Ezen múlik. Jézus azt mondja, hogy ő már az életét adta, ő már eljött, ő mindent megtett, ő már helyetted nem tudja meghozni ezt a döntést, ami a te szabad döntésed, a te szabad akaratod. És én erre hívlak most téged, hogy itt az adventi időszakban ezt nem lehet sietetni. Ahol te most tartasz, a megtérés, az Istenhez való menetel, az egy folyamat. De ha ott vagy már most egész közel, és már azon gondolkozol, hogy fú, ezt én meg szeretném tenni, akkor tedd meg most, tedd meg ma. Majd amikor imádkozni fogunk, én itt fogok állni, gyere ide, és gyere, mondd el velem együtt az imádságot, a gyülekezet is állni fog. És együtt fogjuk mondani, és együtt fogunk örvendezni. Vagy ha úgy vagy, hogy eltávolodtál, de most szeretnél visszajönni, akkor tedd meg ezt. De ha úgy vagy most még, hogy ezt nem tudod meghozni, akkor hallgass majd meg ezt az imádságot, és gondolkozz rajta. És ebben az adventi időszakban takaríts egy kicsit kevesebbet, főzz egy kicsit kevesebbet, vegyél egy kicsit kevesebb ajándékot, és gondolkozz azon, hogy Isten hív téged, Isten meghívott téged az ő királyságába. Azt mondja János evangélium, hogy akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Azt mondja tehát a Biblia, hogy ha te befogadod Krisztust, ami a te döntésed, egy szívbeli mélységes döntésed, ezt nem tudjuk jobban elmondani, akkor te az Isten gyermeke leszel, és újjászül téged az Isten. És itt jön az, hogy akkor fog neked sikerülni megbocsájtani. Akkor fogsz tudni jó cselekedeteket csinálni, mert Isten létrehoz benned valamit. A Biblia úgy beszél az emberről, aki még nem kötelezte el magát Istennek, hogy halott. Nem fizikálisan, meg lelkileg, mert minden ember mozog, szeret, sír, gondolkodik. De azt mondja Isten, hogy van egy részünk, ami szellemi részünk, ami az Istennel való kapcsolatról szól, ami halott, ami nem működik, és amikor az Isten behív az ő országába, akkor valamit létrehoz benned. És valami megváltozik, és már nem leszel az, aki voltál. Már nem tudsz az lenni. Aki ezt már átélte, az tudja, hogy emlékszik a régi énjére, de már nem tud az lenni. Én kérem a Bertalacit, hogy viselkedjen már egy kicsit úgy, mint amikor ő nem volt hívő. Hát nem szeretne, de nem is tudna. Csak nevették rajta, hogy Laci, ez nem az. Ez nem az. Nem tudná megcsinálni. De nem csak ő, senki. Mert Isten megváltoztatott valamit. Valamit újat hozott létre. De ez azon múlik, hogy te odaadod az életedet Krisztusnak. Egy imádságot fogunk nem sokára elmondani, és szeretném, hogyha egy picit megnéznétek ezt az imát. Ez nem egy csoda imádság, a lényeg, ami fontos. Hogyha te ezt gondolod, akkor hívlak, hogy mondd el ezt az imádságot. Most csak elmondom, és beszéljek fel a pár gondolatot. Az Úr Jézus, köszönöm neked, hogy nagyon szeretsz engem. Ugye ez arról szól, hogy megértetted, hogy az Isten szeret téged. Megértetted, hogy Isten azért jött, hogy téged meghívjon a szeretet kapcsolatra. Ha ezt nem érted még, akkor kérlek, olvasd a Bibliát, és gondolkozz ezen. De ha megértetted, akkor mondd ki, hogy köszönöm, Uram. Meghallottam hívásodat, megnyitom előtted a szívemet. Hogyha úgy érzed, hogy hív téged a lelkedben az Isten, akkor ne utasítsd vissza. Hanem mondj neki igent. És akkor itt jön az a rész, ami nagyon fontos, hogy beismerem neked vétkeimet, kérlek, bocsásd meg őket, köszönöm, hogy a kereszten éltem is meghaltál, és ezzel minden bűnömet megbocsájtottad. Hogy kinyilvánítom azt, hogy Uram, tele vagyok bűnökkel. És tudom, hogy ennek a halál lesz a vége. És te eljöttél azért, hogy megszabadíts engem az én bűneimtől, és te magadra vállaltad, és hogy elfogadom ezt, Uram, és szükségem van rád. És végül szeretném, ha egész életem hozzád tartozna, szeretnék benned bízni, téged követni. Te vagy az én Uram. Mutasd meg nekem utadat. Köszönöm, hogy elfogadtál engem. Ámen. Ezt az imádságot fogjuk nem sokára elmondani, hogyha a szíved szerint való ez az ima, akkor kérlek, hogy mindenképp mondd majd el. De ha úgy vagy itt, hogy talán még soha nem adtad át az életedet, és vagy szeretnéd ezt kifejezni, akkor én itt leszek. Gyere ide mellém a kereszthez, és együtt fogjuk mondani. A kereszt az a szimbólum, arról beszél, hogy Krisztus mit tett értünk. Azzal azt fejezett ki, hogy igen, jövök ide, Krisztus, te hozzál, és szeretném, ahogy te is fölvállaltál engem, én is fölvállalni mindenki előtt. Kérlek benneteket, hogy álljunk most föl, mindannyian. Egy éneket fogunk énekelni. Közben marad ez az imádság, kérlek, gondolkozzatok rajta. És ez alatt az ének alatt, ha valaki szeretne, akkor jöjjön ide mellén, a többiek meg az áva a helyükön maradnak, és majd amikor vége az éneknek, akkor közösen el fogjuk mondani ezt az imádságot. Aki ismeri az éneket, az majd énekelje, de most inkább arra hívlak, hogy lelked mélyén beszélgessél Istennel, válaszoljál Istennek mindarra, amit mondott neked. hívlak benneteket, hogyha valaki van, aki szeretné ezt most kifejezni, gyere ide. Ide mellém, és mondjuk el együtt ezt az imádságot. Ha pedig úgy vagy, hogy csak a helyeden, akkor ott. A lényeg, hogy mi van a te szíved mélyén, mi van benned. Föl tudod-e vállalni ezt az életet, amit Krisztus ajánl, hogy az ő országába legyél. Gyertek, akkor mondjuk el közösen ezt az imát. Mindenki, aki őszinte hittel el tudja mondani, az mondja, hogyha meg úgy vagy, hogy még gondolkozol rajta, akkor meg mondd el Istennek, hogy Uram, kereslek téged, és keresem a veled való kapcsolatot. Gyertek, akkor mondjuk el közösen azt az imádságot. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy nagyon szeretsz engem. Meghallottam hívásodat, megnyitom előtted a szívemet. Beismerem neked vétkeimet, kérlek, bocsásd meg őket. Köszönöm, hogy a kereszten értem is meghaltál, és ezzel minden bűnömet megbocsájtottad. Szeretném, ha egész életem hozzád tartozna. Szeretnék benned bízni, téged követni, te vagy az én Uram, mutasd meg nekem utadat. Köszönöm, hogy elfogadtál engem. Ámen. Ámen.